Drága testvéreim, nagyon boldog vagyok, hogy olyan kiváltságban részesít az Úr minden szombaton bennünket, hogy amikor elindulunk valamerre, akkor a szívünkben ott van egy érzés, hogy akikkel találkozunk, azok a mi testvéreink. Nem egy kiváltság Isten elhívott névéhez tartozni. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban kellene értékelnünk ezt, hogy Isten összegyűjti az övéit, hogy áldást, kegyelmet és az ő szent lelkének a kiáradásával részesítse az ő gyermekeit. Ez csodálatos dolog adventistának lenni. Csodálatos dolog. Én az életemben megtapasztaltam, hogy adventista legyek, vagy evangélikus legyek. 17 éves voltam, amikor édesapám döntés elé állított. Egy percig nem haboztam. Egy percig. Isten elhívott népe oly sok jellemző és jellegzetes dologgal rendelkezik, amely bizonyítja, hogy ez a nép az övé. Ez a nép az övé. Egyre többet foglalkoztat engem az, hogy a Bibliában milyen csodálatos párhuzamokat látunk, amik régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg. Milyen különös látni azt, hogy Isten az ószövetségi népet miért hívta el? Vajon azért, hogy új igazságot jelentsen ki nekik? Ezért hívta el Isten Jákob leszármazottait? Vagy azért, hogy a régen kinyilatkoztatott igazságokat összegyűjtsék, élővé tegyék, és mások számára is bemutassák? Minden szertartás, minden, amit Isten Izrael népének adott, azt már korábban gyakorolták. Miért hívta el Isten a hetednapi adventista egyházat? Mert hogy új igazságot jelentsen ki? Vigyázzatok a válaszra. Hát is. Azért, hogy összegyűjtse azokat az igazságokat, amelyeket Isten Édentől kezdve kinyilatkoztatott és gyakoroltatott, amit Izrael népe az őszi és tavaszi ünnepkörökben gyakorolt, és azért, hogy egy különleges igazságot a szentében folyó munkáról való igazságot eljuttassa a föld végső határáig. A harmadik angyal üzenete, kedveseim, azt mutatja meg nekünk, hogy Isten hogyan hozza fedél alá a megváltás tervét, hogyan fejezi be az ő eredeti szándékát, hogy Isten embert teremtett az ő képére és hasonlatosságára. Ádám és Éva hordozta Isten képmását, nem? És a 6000 éves bűn mit tett ezzel a képmással? Szétrombolta. Mondhatnánk, Isten kudarcot vallott. Mondhatnánk, ha a Biblia nem tanítana bennünket a 144 ezerről. Mondhatnánk. De Isten a 144 ezer életében az isteni képmást teljesen helyreállítja. Miért olvassuk a Szentírásban azt, hogy a 144 ezer követi Jézust, ahová megy? Miért? Tökéletesen egyé váltak Krisztussal, nem de? Tökéletesen. Oda állítja őket Isten királyi széke elé. Hány hibát mond a Biblia, hogy azért, hát az ő angyalaiban is talál hibát, nem? az egyharmadában legalábbis. És a 144 ezerben mennyi hibát talál Isten?
Semmit.
Vagyis az Isten képmását hordják, helyreállítják. Lenyűgöző igazság, nem de? Csodálatos dolog. Egy csodálatos párhuzamot látok én legalábbis, és egyre jobban elmélyedek ebben a gondolatban. Ahogyan Izrael népét vezette Isten, és ahogyan a hetednapi adventista egyház tagjait vezeti. Ahogyan Izrael oda jutott Kánaán határához, a hetednapi adventista egyház, a lelki Izrael oda jutott a mennyei Kánaán határához, nem? Nem boldogít engem annyira, hogy elkövetjük ugyanazokat a bűnöket, mint lelki Izrael, amiket elkövetett a testi Izrael. Ha elmélyedünk Mózes öt könyvében, Józsué könyvében és az Ószövetség írásaiban, akkor bizony azt látjuk, hogy a lázadás, az engedetlenség, az önfelmagasztalás ott volt Izrael népe között. És milyen kár, hogy ugyanezeket a dolgokat engedjük beszivárogni a mi életünkben is. A mi közösségi életünkben is. Izrael azt mondták, hogy mi oda nem mehetünk be. És akik így gondolkodtak, azok bementek, nem ment. És akik másképp gondolkodtak, bementek, bementek bizony. És ha Sátánnak sikerül benned, testvérem, kételyt ébreszteni, hogy bejuthatsz-e oda, vagy nem, és ha ez a kételj megerősödik benned, és elfedi a gondolkodásodat, és elfedi az Isten iránti érzelmeidet, és keserűségbe csap át, magad döntesz úgy, hogy nem mész oda be. Amit Isten megígért, azt teljesíteni is fogja. Nagyon különös, ahogyan az Isten az ígéretét teljesítette az apostolok idejében. A korai esőben, nem? Hányan gondolták volna azon a csütörtök éjszakán, hogy akik ott megrémültek, és elszaladtak, és elárulták, és eltávolodtak Jézustól, azok elvégzik azt a munkát, amit pünkösd után elvégeztek. Hát, ugye már ez divat azt mondani, hogy hát nem sokan fogadtak volna erre, hogy ez így megtörténik. És megtörtént. És most, amikor mi a késő eső idején élünk, és amikor az általános állapotunkat szemléljük, Isten népének az általános állapotát, mennyi okunk van azt gondolni, hogy Isten nem sokára kiárasztja a késői esőt, és beteljesíti az ő ígéretét. Nem tudom. Ki eldöntheti ezt magában? De hogy meg fog történni, a felől semmi kétségünk ne legyen. Az meg fog történni. Lapozzuk fel a Szentírást, a Korintusi első levél 10. fejezeténél, Korintusi első levél 10. fejezetéből a 11. verstől a 13. versig olvassuk el. Tehát a Korintusi első levél 10. fejezet 11. versétől a 13. versig így találjuk. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett. Van valakiben kételj afelől, hogy az időnek vége elérkezett hozzánk? Van valami kételj közöttünk? Az időnek vége elérkezett hozzánk. Mindaz, ami ezelőtt történt, azt mondja Pál apostol a Szentlélek által, az ami tanulságunkra, okulásunkra íratott meg. Hogy azok között, a körülmények között, amely a vég idejét jellemzi, erősen tudjunk állni. Milyen veszély fenyeget? A 12. vers szerint. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem emberi kísértés esett rajtuk, de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Milyen különös ez az én számomra? Mit mond itt? Azért, aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Azt hinni, hogy valaki áll, vagy biztos lenni, hogy a sziklán áll, az két különböző dolog. Két különböző dolog. És tudjátok, sokszor eszembe jut a Tisztus példázata. Amikor bizonyos dolgok a szívünkbe hasítanak, problémát. Ha megvizsgáljuk 1888-as Minneapolis-i konferencián történt folyamatokat, akkor azt érezzük, hogy ez az átok kísér bennünket tovább is. A meghasonlás, a szembeállásnak a lelkülete. Mennyire le kellene győzni ezt? Én úgy gondolom. Aki áll, meglássa, hogy el ne essen. A hitetlenség, a lázadó lelkület el kell, hogy távolodjon, hogy Isten lelke kiáradhasson ránk. Nagyon különös az én számomra, amikor végig gondolom azt az éjszakát, azt a csütörtöki éjszakát, milyen lelkület uralkodott a tanítványok között. Júdás elhatározta az árulást, igaz? Mit gondolhattak a tanítványok, amikor Jézus azt mondja, hogy amit cselekedni akarsz, menj és cseleked meg hamar? Milyen érzés volt urál rajtuk, milyen zilált állapotban voltak? És aztán kimennek Gecsemáné kertjébe, és a felkészülés drága perceit hagyták elúszni, nem? Hagyták elúszni. Jézus azt mondja ott maradt tanítványoknak, hogy imádkozzatok, vigyázzatok és imádkozzatok, és a hármat, Pétert, Jakabot és Jánost, akit magával vitt, arra kérte őket, hogy imádkozzatok, értem. Az egyetlen helyzet, amikor Jézus azt mondja, imádkozzatok értem, én annyit imádkoztam értetek, annyi éjszakát töltöttem imádságban értetek, de most nekem van szükségem, meg nektek is, hogy imádkozzatok. Mi volt a probléma? Előre megmondta Jézus. Vigyázzatok, meg ne nehezedjék a ti szívetek, nem? És Jakab is, Péter is, János is el volt fáradva. El volt fáradva. És elaludtak. És a tízszűz. Mit csinál a tízszűz? Elalszik. Elalszik. És az alvás együtt jár árulással, hitehagyással, botránkozással. Sajnos. Sajnos. Milyen különös ez? Rendkívüli helyzet. Jézus minden szavának komoly jelentése van. Miért nem mondja azt, hogy a 10 szűzből hát egy vagy kettő legfeljebb? Hogy van a ti Bibliátokban? Mennyi volt az okos és mennyi volt a balga? 5-5. Nem lenne jobb arra gondolnunk, hogy hát talán egy-két ember meghanyatlik, hitében elgyengül, és hagyja, hogy az élet elsodor. Legalábbis az én számomra ez nagyon, nagyon. A tanítványok esetében mindnyájan megbotránkoztok én bennem, nem de? Mindnyájan. Elszaladtak. Senki nem vállalta. Még az a Péter is, hát a leggyalázatosabban viselkedett, aki úgy tekintette a többieket, hogy ezek, hát, ha ezek mind elárulnak is téged, én mindenre kész vagyok. Aki azt hiszi, hogy áll, tanuljon példa Péter esetében. Tanuljon Péter esetében. És gyalázatos dolog történt. De aztán megkereste az Úr Jézus, és aztán jött a felház. Micsoda csoda, ami a felházban történt, nem de? Vágyva vágyom, hogy a mi népünk megtalálja a felházat. Elgondolom azt, hogy ez a Péter, aki olyan büszke volt, és annyira lenézte a többieket, honnan merített erőt, hogy oda menjen a felházba, és szembe nézzen a többiekkel, akiket ecsmérelt. Honnan merített ehhez erőt? Hogy tudott oda menni? Hát a büszke emberek legnagyobb tragédiája, hogy összeomlanak, amikor a büszkeségük elpárolog, és tragédia következik az életükbe. Összeomlanak. Péter is összeomlott. Én arra gondolok, hogy Péter soha nem tudta a lelkéből kiiktatni, elfelejteni azt a pillanatot, amikor harmadszor is megtagadta Jézust, sírva kiment a főpap udvarából, és tekintete találkozott Jézus tekintetével. Azt a könyörülő, együttérző, szeretetteljes tekintetet soha nem tudta kiiktatni az életéből. Soha. Soha. Tudta, hogy nélküle elveszett örökre. De a büszkesége megtagadta egy életre a személyes életében. Amikor eljött az életének a befejezése, amikor ott állt, hogy kivégzik és keresztre feszítik, mennyi büszkeség volt benne, amikor azt mondta az ő kivégzőinek, hogy nem vagyok méltó, hogy úgy halljak meg, ahogyan az én megváltóm, engem fejjel lefelé feszítsetek meg. Élete végére beért az, amiért Jézus imádkozott, amire Jézus tanította őt. Az a tekintet kísérte őt élete végéig. Ez a tekintet vitte őt oda a felházba. Ez a tekintet adott erőt neki ahhoz, hogy belenézzen a többiek szemébe. És elismerje, nem vagyok különb, mint ti. Nem vagyok külön. Milyen különös, ahogyan Pál apostol, egy másik büszke ember. A Római Levél 7. fejezetében, amikor önmagát vizsgálja, talán a 18. versben azt mondja, én tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Semmi jó. Ami népünk mikor jut el ide? Ez a nagy kérdés. Amikor eljut, Isten, mint egy gátja szakadt patakot, úgy árasztja ki a késői esőt, és ez a nép hatalmas dolgokat fog cselekedni, mint ahogyan az apostolok idejében, pünköst után milyen dolgok történtek. Minden tiszteletem a nőtestvéreké. Én tényleg. Hihetetlen kiváltságban van a részem. Csodálatos édesanyám volt. Csodálatos nővérem. Sajnos hát nagyon nehéz helyzetben van. Csodálatos feleségem van. Csodálatos, gyönyörű három lányom van. A szavaimat ne értsétek félre. De az a Péter, aki abban a korban egy szolgáló lány előtt nem merte megvallani a hitét. Milyen emberré lett ez a Péter? Nézzük csak meg a Szentírásban. Apostolok cselekedetéhez lapozzunk, kedvesem. Apostolok cselekedete második fejezetében, amikor pünkösd után kimennek az apostolok, és az a Péter, aki gyalázatosan viselkedett korábban, az a Péter azt mondja a 36. versben, a második fejezet 36. versében, ezt olvassuk, a 38. versig. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? Péter pedig mondanék, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Hát egy mai modern ember, amikor ezt olvassa, akkor azt mondja, hogy hát Péter nem volt valami finom úri ember. Nem volt humánus, nem volt politikailag korrekt. Hát hogy lehet úgy beszélni, hogy emberek ezrei a szívükben megkeseredjenek? Evangélium ez. Sokan azt kérdezik. Evangélium ez. Hát evangélium ez. Ó, de mennyire. De mennyire. Ezek az emberek azt mondják maguknak, hát gyalázatos dolgot cselekedtünk. Hát ha Péter nem szembesíti őket azzal, amit tettek, ők és az ő vezetőik, örökre elvesztek. De a lélek ereje, nem Péter arroganciája, hanem a lélek ereje vitte véghez ezt. És azon a napon megkeresztelkedtek 3000-en. 3000-en. És azt mondja nekik Péter, ha megtértek és megkeresztelkedtek, veszitek a Szent Lelket. Kedveseim, minden olyan helyen, ahol Isten jövőbeli ígéreteinek a beteljesedéséről beszél a Szentírás, mi előzi meg, ha megtértek, nem? Ti Bibliátokban is így van? Ha megtértek, ez a kulcshelyzet, ha megtértek. És ha megnézzük a harmadik fejezetet, amikor Jánossal együtt Péter elmegy, ugye, és ott az ékes kapuban ülő bénát meggyógyítják, és felzúdulott mindenki, akkor a 19. versben azt mondja, bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Mivel találkozunk itt is? Bánjátok meg, térjetek meg, hogy eljöjjenek a felüdülés idei az Úrtól. Ha ez volt a késői eső, illetve a korai eső idején, van más út a késői eső idején? Ugyanez van. Bánjátok meg, térjetek meg, megbocsájtatnak a ti bűneitek, és eljön a felüdülés ideje az Úrtól. Nem erre várunk, kedveseim. Hogy eljöjjön a felüdülés ideje Istentől. De nagy szükségünk van rá. De nagy szükségünk van rá. Hogy Isten felüdítse az ő népét. Így jön el a felüdülés ideje az Úrtól. És mi történt ezután? Az üzenet robbanásszerűen elterjedt. Kolosszi levélben az első fejezet 23. versben azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium hirdettetett minden testnek az ég alatt, nem? Egy ember öltő alatt. Isten különös kegyelmét élhettem meg az életemben, hogy részese lehettem annak az áldott időnek, a rendszerváltás, vagy nem is tudom ezt, hogy kell ma hogy mondják ezt. Szóval a 88-89-es időtől egészen 2012-ig, 14-ig képviselhettem, evangelizálhattam sok-sok ember előtt. Elmondhattam a Biblia üzenetét. Csoda volt. És aztán elmúlt. Elmúlt ez az idő. Sokszor elképzelem, mikor jön majd vissza mindez. Amikor százával jönnek az emberek, hogy mit mond az Úr. Hallani akarjuk, hogy mit mond az Úr. Mikor jön ez vissza? Mert visszajön. Ha az Úr megadná azt a kegyelmet, legalább a nyomait láthatnám, hogy visszatér majd. Ez az alkalom. Mert a hármas angyali üzenetet, és különösen a harmadik angyal üzenetét minden embernek el kell vinni. Minden embernek szembesülni kell azzal az Istennel, aki jobban szereti az embert, mint önmagát. Jobban szereti az embert, mint önmagát. Hiszen az ő fiában feláldozta önmagát, hogy az ember el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vajon tanulunk-e Izrael életéből, és tanulunk-e a tanítványoknak a tapasztalatából, ami számunkra íratott meg? Én javaslom, kedveseim, ezt a könyvet, az utolsó napok eseményei, vegyük elő és tanulmányozzuk. Vegyük elő. Nagyon csodálatos az, ahogyan ebben a könyvben Ellen White végig vezet bennünket olyan gondolatokon, amelyeket fel kell újítanunk az életünkben. Azt mondja a 9. oldalon, ez a címe: általános félelem a jövőtől. Mindenki számára rendkívül nagy jelentőségű időben élünk. Uralkodók és politikusok, bizalmi állásban lévő és vezető helyet betöltő emberek, minden társadalmi osztályból való gondolkodó férfiak és nők figyelme a körülöttünk zajló eseményekre irányul. Figyelik a nemzetek egymás közti viszonyát, észreveszik, milyen feszültség uralkodik minden területen, ráébrednek arra, hogy valami súlyos és döntő esemény van készülőben, hogy a világ rettenetes válság küszöbén áll. Kell ahhoz a profétaság lelkének az írása, vagy a Biblia, hogy érezzük, hogy a világ egy rettenetes válság küszöbén áll. A mindennapi élet mutatja, nem? A mindennapi élet mutatja, hogy itt vagyunk, ezen a ponton vagyunk. A társadalom megrendült állapota van, háború vészjelei rémítőek. Világunkban hamarosan nagy változások történnek, és a végső események hirtelen következnek be. Egy fél év, nem? Egy fél év, minden megváltozott ez alatt az idő alatt. Minden. Amire azt gondoltuk, hogy ez örökké így lesz, egyik napról a másikra megváltozott. Nagyon komoly figyelmeztetés ez, én úgy gondolom, mindannyiunk számára. A 41. oldalon pedig ezt mondja Ellen White. Bátor és boldog voltam, amikor megértettem, hogy Izrael Istene még mindig vezeti népét, és folyamatosan velük lesz a vég idejéig. Bátrak és boldogok leszünk mi is ettől a tudattól, hogy Isten még mindig vezeti az ő népét, és vele lesz a vég idejéig. Nagyon különös a egy gondolatot idéznek William White leveléből, amit Andrushoz intézett 1915-ben. Ő azt mondja, ugye hát Mrs. Lida Scottnak írta ő, illetve hát vele beszélgetett William White, aki a Loma Lindai Egyetem fejlesztéséhez jelentős összeggel járult hozzá. Én azt mondjam, mondtam neki, Mrs. Lida Scottnak, anya a maradék egyház és pozitív tanításának tapasztalatát figyelte. Isten nem engedné e felekezetet oly mély hitehagyásra jutni, hogy egy másik egyház jöjjön létre. Nem engedi Isten. Milyen jó lenne, ha az őrállók 1914-ben ismerték volna ezt a levelet. Nem engedi, hogy egy másik egyház jöjjön létre. És milyen jó lenne, ha itt Magyarországon Budai Zoltán, Négyesi János, csak úgy halkan mondom, és a Kerek is ismerné ezt a levelet. Isten nem engedi olyan mélyre süllyedni. Nem azt mondja, hogy nem lesznek problémák, ha a tanítványok 3,5 évig Krisztus közelében voltak, és ilyen gyalázatosan viselkedtek ott a csütörtök éjjel, ki garantálja bárkiről is, még aki azt hiszi, hogy áll, hogy nem fog elesni. Ha Ábrahám elesett, ha Mózes elgyengült, ha Dávid megtette azt, amit megtett, ki vállal önmagáért garanciát? Van itt valaki, aki boldogan? Nagyon passzívak vagytok. Válasz mondja. Én tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben. Semmi jó. És Isten népének el kell jutni ide. És milyen szörnyű, hogy a 10 szűzből csak 5 szűz döbben rá arra, hogy az olajtartót meg kell tisztítani. Mi is az olaj? A Szentlélek. És mi az olajtartó? Az én testem. És a te tested. És Isten lelke erősen akar kötődni hozzánk. És munkálkodni a szívünkben. Hogy mindezek a dolgok megtörténjenek. Én nekem olyan csodálatos, egyre csodálatosabb a laodicei üzenet. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogy mondja a 18. versben az Úr Jézus? Azt tanácsolom neked. A mindenható Isten így beszél az emberrel. A laza, a... Nem is tudom, hogy mondjam ezt. Így beszél hozzánk. Azt tanácsolom neked. Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdag légy, fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdságát, és szemgyógyító írt, hogy olyannak lásd önmagadat, amilyen vagy, és olyannak lásd Istenedet, amilyen ő maga. Lásd az eseményeket, lásd a körülményeket úgy, ahogyan Isten kijelentette. Közeledj hozzá, és ő közeledni fog hozzád. És megoldja az életed problémáit. És azt mondja, hogy hát akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Na hát ez aztán, ez nem lehet evangélium. Hát Isten nem viselkedik így. Isten nem viselkedik. De hogy folytatja tovább? Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ezt mondja Jézus. Ha egyszer igazán rádöbbennénk arra, hogy ezek a mondatok mit jelentenek, el kellene szégyelnünk magunkat, nem? Kizártuk Jézust az életünkből? Az ő népe kizárta őt maga közül? Kívül van az ajtó, előtt van Jézus. És ő csak zörget, és zörget, és zörget. És ránk bízza, testvérem, hogy mi a mi szabad akaratunkkal döntsük el, mit akarunk. Hogy kivessen bennünket a szájából, vagy bejöjjön az életünkbe, és győzelemre vigye az életünket. Ez a két lehetőség van. Ez a két lehetőség van. A vele szerzett tapasztalatok megtartanak bennünket. És azt mondja még Ellen White, mostanában történt, 42. oldalon, mély benyomást tett rám az, ami elvonult előttem az esti időszakban. Nagy mozgalmat, a megújulás munkáját láttam sok helyen előre haladni. Embereink felsorakoztak, válaszolva Isten hívására. Mit mond Ellen White? Nagy mozgalmat, a megújulás munkáját láttam Isten népe között. A felüdülés idejét, ami eljött, és ami megtörtént. Azt mondja tovább. Emlékezzünk, hogy az egyház bár gyenge és hibás, mégis a földön az egyetlen, amelyre Krisztus a legnagyobb figyelmét fordítja. Állandóan szemmel tartja, aggódva és szent lelke által erősítve. Jézus aggódik miattunk, és mi magunk miatt. De az őt szent lelkével erősíti. Drága testvéreim, én úgy gondolom, hogy nem vagyunk méltók arra a szeretetre, ahogyan Isten szeret bennünket. Hogy fejezte be Pál apostol a korintusi első levél 10. fejezet 10. versébe? Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtuk. De hű az Isten. Hű az Isten. Ez egy csoda. Hát ha hű az Isten, akkor nagy dolog, ha elvárja tőlünk, hogy mi is hűségesek legyünk. Nem hiszem. Magunkkal teszünk jót, ha hűségesek vagyunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.